betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma este meghívottunk nevében is, nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a medicina műsorvezetője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Egy héttel ezelőtt a medicinában részben már elmondtuk, hogy az idegsebészet az orvostudomány azon ága, amely az idegrendszer sebészetileg kezelhető és gyógyítható betegségeivel foglalkozik. Az idegrendszer betegségei lehetnek veleszületettek, mint a vízfejűség, egyes izomsorvadások, bénulások és többek között az idegrendszeri daganatok egyes fajtái. Témánk az idegsebészet új útjai. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, ismertetjük a számot 0740-274-165, ismételten 0740-274-165. És most köszöntjük a medicinában dr. Madaras Sándor idegsebész főorvost. Doktor úr, jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Mindenkinek szép jó estét.
Doktor úr, milyen volt az idegsebészet évtizedekkel ezelőtt, és milyen ma? Indítsuk a mai medicinát az elhangzott kérdésünkkel. Igaz, hogy erre a kérdésre részben már tettünk említést a múltkori műsorunkban, jó lenne azonban még erre visszatérni.
Hát azt kell tudni, hogy nekem egy ilyen 34 éves tapasztalatom van idegsebészetből, ami azt jelenti, hogy én a 88-as évben, 1988-ban kezdtem az idegsebészetet. Hát ahhoz képest, hogy most hol vagyunk, teljesen gyerekcipő volt az, ami abban az időben csúcsot jelentett. És nyilván, hogy itt akkor különbséget kell tenni a között, hogy mi volt a nyugati idegsebészet, és mi volt a romániai idegsebészet. Románia, mint egy nagyon gyengén fejlett ország, a gazdasági paraméterek rányomták a bélyeget a medicinára is, ami azt jelentette, hogy távolról sem tudtunk olyan technológiákat megengedni magunknak, mint ami nyugaton volt. Hát nagyon sok empirikus dolog volt, nagyon sok olyan diagnózis volt, amelyeket mai szemmel nézve elég barbár módszerekkel csikartunk ki a képalkotó eljárások segítségével. Beszélek itt például olyanról, hogy annak idején pneumoenkefalográfiákat végeztünk, ami azt jelentette, hogy meg kellett fúrjuk a koponya csontot, és akkor egy tűvel megszúrtuk az agykamrát, abba a levegőt nyomtunk be, kivettük az agygerinc felüli folyadékot, és akkor lefényképeztük a fejet két oldalról, előről, hátra és oldalról, oldalra, és akkor annak függvényében, hogy az agykamrák merre voltak elnyomva, tudtuk diagnosztizálni, hogyha valamilyen térfoglaló folyamat volt. Persze ennek a pontossága nagyon kicsi volt. És érbetegségeket, például az érfestést, azt még úgy végeztük, hogy direkt a nyakon keresztül szúrtuk meg a nyaki főütőeret, és ott a röntgen készülék előtt próbáltuk befecskendezni a kontrasztanyagot a beteg fejébe, azt le kellett fényképezni, ha a beteg mozgott, nem sikerült, ha nem ment elég kontrasztanyag, akkor az nem sikerült, tehát egy ilyen teljes laikus rendszer működött, amikor például kezdett benyomni az injekciót a kontrasztanyaggal, akkor mondhatod, hogy 1, 2, 3, na most exponáljál, mert most kell. Aztán ha akkor pont nem exponált, akkor nem kaptad el azt a fázist, amit kellett, és ehhez hasonló, akkor meg kellett ismételni, és persze ez mind úgy, hogy nekünk szinte semmilyen védekező eszközünk nem volt a sugárzás ellen. Úgyhogy mi egy őrült nagy nagy sugárdózist szedtünk össze fiatal korunkba azzal, hogy végeztük ezeket a kivizsgálásokat. Mint már említettem, amikor lekerültem Bukarestbe, egész Romániában egyetlen egy komputertomográfia volt az országban. Ha most elgondoljuk azt, hogy csak Marosvásárhelyen, ha jól tudom, van vagy 9, mágneses rezonanciából is van vagy 5 vagy 6, és ezek mind olyan képalkotó eljárások, ami nélkül ma már egy idegsebész szinte nem is fogna neki a medicinának, hogy valamit is diagnosztizálja. Nekünk ezek nem voltak. Nekünk ott volt a szemünk, a fülünk, megnéztük a beteget, megvizsgáltuk, kerestük az ideggyógyászati tüneteket, minden kicsi tünetet mérlegeltünk, hogy ez fontos, nem fontos, és ebből kellett összeállítani egy diagnózist. Nem volt könnyű.
Nyilván a fejlődés nem áll meg sehol, sem 50 évvel ezelőtt, sem most, sem külföldön, sem itt, de mégis jó lenne, hogyha szentelnénk egy pár percet arra, hogy miként, hogyan fejlődött mégis az idegsebészet itt és külföldön. Tehát külföldön is volt egy kezdet, nyilván az a kezdet, vagy az az 50 év, vagy az a 34 év nem összehasonlítható itt és máshol, de mégis valahol ott is volt egy kezdet, és itt is volt egy kezdet. Miről beszélhetünk itt?
Hát én ezt felosztanám, elsősorban a diagnosztikai módszereknek a fejlődését emelném ki, azon kívül megemlíteném másodszorban az idegsebészeti technikáknak a fejlődését, és harmadsorban pedig az utókezelésnek a lehetőségeit és azoknak a fejlődését. Hát hogy kezdjem az elején, mint említettem, az első, hogy megjelent a komputertomográfia. Ez már egy olyan képalkotó eljárás volt, aminél volt már egy kontrasztos lehetőség, volt egy csontablak, volt egy lágy részablak, tehát itt már sokkal többet lehetett mondani, hogy kinek mi van a fejében. Aztán amikor megjelent az első mágneses rezonancia, ez olyan volt, mintha beültünk volna egy Trabantból egy Mercedesbe, mert ez megint egy óriási löketet adott az idegsebészeti kivizsgálásoknak. Azt azért meg kell említenem, hogy ez a két módszer nem kizárja egymást, nem kiegészíti egymást. Mindenik jó valamire, mert a komputertomográfiánál például sokkal jobban lehet látni a csontos képleteket a csontablaknál, a mágneses rezonanciánál pedig a lágy részeket. És az érfestést, amit említettem, hát megjelentek a katéterezések, megjelentek a szérió angiográfok, ahol vissza lehetett játszani, megjelent a vénás angiográfia, a retrográd angiográfia, ami azt jelenti, hogy vénán keresztül mentek fel az agyba. Tehát ezek mind olyan lehetőségek voltak, amiről mi annak idején nem is álmodtunk. A műtéti technikákat illetően a legnagyobb lépés az volt, hogy a makroidegsebészetről átértünk a mikroidegsebészetre, a mikroszkopos idegsebészetre. Ez azt jelentette, hogy egy ilyen 8-10-szeres nagyítással tudtunk operálni, ami azt jelentette, hogy az agyban sokkal pontosabban, sokkal jobban lehetett látni a képleteket, sokkal jobban meg lehetett tartani azokat a képleteket, amit esetleg másképp nem lehetett volna megtartani. De ugyanakkor el kell mondjam, hogy voltak zsákutcák is. Tehát nem csak előre ment a medicina, hanem néha mellé is ment. És ilyen volt például az egyik a lézertechnika. Ezt azért mondom el, mert ez a lézer úgy beleitta magát az embereknek a tudatába, hogy mai napig is nagyon sokan kérdezik, amikor egy műtétről van szó, de doktor úr lézerrel fogja majd operálni? És akkor én mindig el kell mondjam azt, hogy kérem szépen, a lézer egy kés. Méghozzá egy nagyon buta kés. Mindent elvág, ami az orra elé kerül. Tehát ezért az idegsebészetben nagyon keveset és nagyon visszafogottan használták, és manapság pedig már egyszerűen szinte nem is létezik lézertechnika az idegsebészetben, mert mint minden kés nem attól függ, hogy milyen éles a kés, hanem az, hogy kinek a kezébe van. mert egy jó késsel lehet operálni, de csak akkor, ha tudod, hogy mit akarsz operálni. Mert hiába van egy jó késed, hogyha össze-vissza vagdalkozz benne, és az agyba például ez nem egy igazán egy jó ötlet, hogy ezt így csináljad. Akkor nem beszélve arról, hogy megjelentek az olyan technikai segédeszközök, mint a magas fordulatszámú fúrók, gyémánt fúrók, amivel nagyon megkönnyítette az idegsebészeti beavatkozást. Megjelentek az olyan koponya fúrók, amelyek automatikusan megállnak az agyhártyánál például. És beszélhetnek itt egy csomó más technikai újdonságot, mint a műagyhártyának a megjelenése, amivel lehetett pótolni az agyhártyát, vagy olyan műcementek, amivel a koponya csontnak a hiányosságát lehetett pótolni, de ezt pont úgy lehetett a gerincnél is használni. Tehát nagyon sok újdonság jelent meg, ami beépült mind az idegsebészetbe.
Mai témánk tehát az idegsebészet új útjai. Ön szerint miért fontos, miért időszerű az elmondottak után, és miért kell ezt a témát itt és most a medicinában boncolgatni?
Hát az mindig jó, hogyha az ember tudja azt, hogy milyen lehetőségek vannak. Nekem az életemnek az egyik legnagyobb dilemmája az volt, hogy amikor tudtunk arról, hogy vannak olyan kezelési módszerek, amelyek nyugaton beváltak, de számunkra nem megközelíthetőek az ár miatt, hogy akkor nekem, mint orvosnak van-e jogom egy betegnek azt mondani, hogy kérem szépen, egy olyan betegségbe tetszik szenvedni, amit meg lehet ugyan gyógyítani, de annyi pénz kell hozzá, amit nem hiszem, hogy elő tud teremteni. Hogy ez most etikus ezt így elmondani a betegnek, vagy nem etikus. Mert volt olyan, hogy elmondtam, és akkor azt mondták, hogy hát nekem az egész családnak nincs annyi pénze, vagy volt olyan is, hogy összeszedjük, és valahogy megoldjuk. Ezek a nagy dilemmák, amit az ember feltesz magának, hogy helyesen cselekszem akkor, amikor pénzkérdésévé teszek egy gyógyulást, vagy nem. Persze ez nem az idegsebésznek a gondja, hogy a betegnek van pénze, vagy nem, mert ez tulajdonképpen a biztosító kellene fizesse. De a biztosítónak mindenre pénze nincs. A biztosító nem tud minden új technológiát, amit nyugaton bevezettek, megvásárolni, és ezért van az, hogy vannak emberek, akik el kell menjenek, vagy elmennek nyugatra kezeltetni magukat olyan módszerekkel, amelyekben itt Romániában nincs lehetőségük.
Beszéltünk az új technikákról. Mire jó, és mit tud konkrétan a spirál CT? De akár más felszerelésről is beszélhetünk, csak egyet a sok közül kiragadtunk.
Tehát a spirál CT az tulajdonképpen azt kell tudni, hogy milyen a rendes CT. A rendes CT az azt jelenti, hogy egy szeletet lenyom, akkor egy kicsit arrább megy, még egy szeletet, tehát fényképeket készít, egy csomó-csomó fényképet készít egymás után, kicsi apró távolságokra. Ennek az a hátránya, hogy amikor a képet rekonstruálni kell, akkor nyilván, hogy nem lesz. Minden kép között van egy olyan kis részlet, ami nincs benne a képbe. Az pedig ő úgymond egy program alapján kiegészíti. A spirál CT pedig körbe megy spirálisan, és ennek mint ilyen sokkal jobb a kép alkotó képessége, és a másik sokkal rövidebb ideig van benne a beteg ebbe a spirálba, és sokkal kisebb sugárdózist kap.
Igen, és ma már vannak a spirál CT-nél többet tudó felszerelések is. Hogyha így visszagondol a munkájára, melyik volt az a gép, az a kütyű, amit a legszívesebben használt, mikor volt ez, mire lehetett azt használni? Nyilván az újságírásban, a rádiózásban is megvannak azok az eszközök, amit szívesebben használunk.
Hát itt vegyük külön a képalkotó eljárásokat, ott a mágneses rezonancia volt az, amelyik forradalmasította az idegsebészeti beavatkozásokat, és mint technikai eszköz, amit a műtőben kellett használjunk, annál hát ezeket az aneurizma kliprakókat említeném meg, amik olyan speciális eszközök, amik megfognak egy kicsi csipeszt, és azzal lehet csak betenni az érfalon levő kidudorosás, és azzal lehet operálni. Tehát ez például egy olyan eszköz volt, amit emlékszem, hogy Bukarestből nagy nehezen beszereztem egyetlen egy ilyen kliprakót és egy pár klipet, és azzal műtöttem meg az első aneurizmát itt Marosvásárhelyen. Csak úgy összehasonlításként említem meg, hogy ma már egy egész kliptéka van rendelkezésre, az azt jelenti, hogy 50-60 darab klip van, legalább 10-15 klip rakó, amelyik ilyen szögű, olyan szögű, az eleje mozog, az eleje nem mozog, oldalra mozog, jobbra mozog, balra mozog, meg ehhez hasonló. Hát ilyen nekünk nem volt, nekünk egy merev klip rakónk volt, egyetlen egy, és volt, ha jól emlékszem, 6 klipünk összesen. Nem voltak ideiglenes klipeink, de hát nekifogtunk egyszer, el kellett kezdeni azt is. És elkezdtük.
Mikor van ideje egy idegsebésznek megtanulni, elsajátítani ezeknek a gépeknek, felszereléseknek a használatát, hiszen a technika fejlődik, és főleg az orvostudományban, igen, a kutatásban.
Hát ezt úgy tessék elképzelni, hogy mindig, mikor megjelenik egy eszköz, és az például elérkezik egy olyan helyre, mint a Marosvásárhelyi Megyei Kórház, akkor az a cég, aki ezt a készüléket hozza, az tart egy felkészítőt. Ami azt jelenti, hogy megtanítanak, hogy hogy kell azt a készüléket használni. Tehát elhozzák egyszer a készüléket bemutatóba, akkor az orvosok azt megnézik, akkor kiképzik az orvosokat, és utána kiképzik, akkor ott hagyják egy-két hónapig, hogy próbáljanak vele dolgozni. És akkor nyilván, hogy kinek milyen esete van, az szerint fogja használni ezt a felszerelést. És utána pedig jön a nagy kérdés, hogy miután kisül, hogy ez nagyon jó ez a készülék, igen, de a kórház megveszi, vagy nem veszi meg. Mert hogyha azt mondják, hogy megveszik, minden rendben van, marad a készülék, és használjuk tovább, de a kórház azt mondja, hogy hát sajnos túl drága, akkor megfogja, és elviszik. És akkor az egész kiképzés nem ért semmit, mert nincs amivel dolgozni utána.
Mindenki szerez tapasztalatot. Mindenki a tapasztalataira szívesen gondol vissza. Mindenki tudja, hogy bizonyos téren hol szerezte az első tapasztalatot. Mint ön is, amikor elmondta, hogy 1-2-3, és akkor fényképez. Hogy lehet összehasonlítani azt a tapasztalatot a jelenlegivel? Vagy azok a régi tapasztalatok, amik akkor alakultak ki, mit tudom én, 30 évvel ezelőtt, az mit jelent ma? Mert tévedhet az új technológia, tévedhetnek az új gépek is, és akkor a régi tapasztalatokkal van ráesett, amikor lehet ellensúlyozni ezeket a műhibákat, amit az új technika okoz, vagy okozhat?
Természetes. Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy az ember rakja a piramisnak az alapját, és az épül felfele, és megy, mindig még egy követ rárak, és az mindig egy alapra jön rá, és ezeket a dolgokat, amiket az ember megtapasztalt, és kitanulmányozott saját magának, ezeket senki nem tudja elvenni tőlünk. Hát elmondok egy példát, amikor megjelent egy ilyen neuronavigációs rendszer, amiről még nem beszéltem, de ennek az a lényege, hogy feldolgozza a képalkotó eljárás által adott filmeket, és akkor a koponyán meg lehet állapítani, hogy hol van egy daganat. Tehát úgy, mint egy égbolton, koordináták szerint, hosszanti, szélességi kör szerint, fokokkal egy ilyen pasztástólszerű valamin oda teszed a fejéhez a betegnek a pasztástollat, csak képernyőn megjelenik, hogy a daganat felett vagy mellette, vagy egy centivel elrébb, arrább, hol vagy. Ez egy csodálatos találmány. És egy pillanat, nem fejeztem be, ezt a találmányt az ifjú generáció nagyon szereti, és nagyon jól tudja használni. Na de mi lett akkor, amikor elromlott? akkor mit használsz, mert akkor már nem tudod kiszámítani, mert a számítógép számítja ki. Nekem annak idején, amikor ez a rendszer nem volt, meg volt a saját módszerem, hogyan számítottam ki, hogy, hol van egy agydaganat, és csináltunk olyan próbát, hogy én felrajzoltam a koponyára a betegnek, hogy hol a daganat, az szerint, ahogy én kitaláltam a koordinátáimat, és utána megcsinálták a neuronavigációval. És volt olyan, hogy fél centi különbség volt a kettő között. Tehát az, amit én magamtól kitaláltam, az is tökéletesen működött.
Persze kell ezelőtt említette a koponya fúrást, és azt az esetet, vagy azt a tényt, hogy a fúrófej, a fúró megállott, amikor érzékelő, hogy következik, igen, hogy ott van már az agyhártya gyulladás. Vajon?
Nem gyullad, agyhártya.
Agyhártya, bocsánat, igen, agyhártya. Vajon meg fogjuk élni, vagy már a küszöbön van az, hogy robotok műtsenek?
Persze, tehát ez bekövetkezhet. De egyelőre én azt hiszem, hogy Romániát nem fenyegeti ez a veszély, hogy mindenhol majd robottal fognak operálni, mert ezek a robotok rettentő drágák. Tehát ezek nagyon sokba kerülnek. És a másik az, hogy a robotot is valaki be kell programálja. Tehát ott az emberi faktort azért nem lehet tessékelni a képből, mert önmagában egy robot nem fog semmit csinálni, ameddig egy valakiben nem programálja.
Beszéljünk másról. Doktor úr, milyen a kapcsolat, vagy inkább milyen kapcsolatnak kellene lennie az idegsebész és a neurológus között? De más orvosi szakágakról is beszélhetünk.
Mivel az idegsebészet, az ideggyógyászatnak a kivizsgálási módszereit használja, ugyanazokat a tüneteket leli fel, mint az ideggyógyász, mindig azt szoktam mondani, hogy az idegsebész olyan, mint egy felturbózott ideggyógyász. Persze az ideggyógyászatnak is vannak olyan vetületei, amihez az idegsebész nem ért annyira, de mind a kettőnek az alapterülete ugyanaz. Jó kell legyen a kollaboráció, ugyanis ha az ideggyógyász felfedez egy műtendő elváltozást valakibe, akkor az idegsebészhez fog fordulni. És az idegsebész viszont, hogyha valami olyant lát, ami nem hozzátartozik, azt viszont küldi az ideggyógyászhoz. Tehát ez egy ilyen kölcsönös kiegészítő kapcsolat a két szakma között. Persze vannak más szakmák is, mert ott van az onkológia, ott van a fülorgégészet, ami fertőző, ami mind hozzátartozik, hogy adott pillanatban ezekkel a szakorvosokkal kollaborálni kell.
Vajon mit tudna kezdeni ma egy idegsebész, ha csak egy pszichei és mondjuk maximum egy mikroszkóp lenne a kezében, a birtokában?
Hát ez egy túl sarkított dolog, mert egy szikével nem lehet operálni, az szikével vagdosni lehet, akkor azt mondom, inkább egy parizert vágjon, mint a beteget, mert az biztos nem fog sok panaszt okozni, de egy szikével nem lehet operálni. Tehát manapság már úgy van, hogy a szikék között is külön van szike, ami a bőrnek van, külön van szike, ami az agyhártyának, külön van, ami az agyon belüli boncoláshoz kell, tehát ezek mind más és más eszközök. Tehát nem lehet. És az, hogy egy mikroszkóp, na hát most ez a mikroszkóp, ez olyan, hogy én egy hasonlósággal szeretnék élni, hogy biztos vannak emberek, akik fényképeznek. Hát milyen óriási különbség volt egy Smena fényképezőgép és egy Hasselbalch fényképezőgép között. Hát ugyanígy van az idegsebészetben is. Hogy a mikroszkóp lehet ilyen-olyan samolyan, de egy jó mikroszkóp, az egy nagyon drága készülék, aminek automata zoomja van, hozzátartozik egy akkora szék, mint egy trónus, aminek kéztartója van, hogy az ember meg tudja támasztani a kezét, úgy lehet operálni, hogy ne remegjen a keze. Amikor mi elkezdtük ezeket a műtéteket, nekünk nem volt ilyen kéztartónk, mi állva operáltunk, és úgy kellett finomabb helyeken dolgozni, hogy az ember még a lélegzetét is vissza kellett tartsa, mert például a szuszogásnak a mellkason keresztül átmegy a mozgás a kézre, és akkor nem tudsz olyan pontosan dolgozni. Tehát amikor nagyon-nagyon fontos részéhez értél, egy klippet fel kellett rakni, akkor mindig azhoz mélyet szuszogtál, bent tartottad a levegőt, betetted a klippet, és utána szuszoghattál tovább. Hogy biztosan tudjad, hogy oda teszed, ahova kell.
Vendégünk dr. Madara Sándor idegsebész, témánk az idegsebészet új útjai. Tisztelt doktor úr, áruljuk el a hallgatóknak, hogy milyen folyamatokat és technikákat alkalmaznak ma az idegsebészek ezennel a betegek kezelése során.
Hát az elsődlegesen a műtét. Tehát műtét nélkül szinte nem beszélhetünk idegsebészetről, hogy ez a műtét most egy endovaszkuláris műtét, egy direkt feltárás, egy sugárterápia, egy valamilyen sztereotaxiás beavatkozás, ez teljesen más tál tészta. Én azt mondom, hogy maradjunk egyszer a direkt sebészeti beavatkozásoknál. Tehát a műtéteknél, ami azt jelenti, hogy nyílt műtét, azt jelenti, hogy meg kell az emberi testet valahol nyitni, és el kell érni ahhoz a célponthoz, ami miatt ezt az egészet megcsináltuk. A mai álláspont az az, hogy egy úgynevezett minimál invazív beavatkozást csináljunk, aminek az a lényege, hogy célzottan, minél kisebb helyen, és minél kisebb lézióval érjük el azt a célt, ami miatt a műtétet végre akarjuk hajtani. Más szóval a műtét előtti tünetek és a műtét utáni tünetek vagy egyenlőknek kell lenniük, vagy pedig kevesebbnek. Ma már nem elfogadott az, hogy a műtét után a beteg rosszabbul legyen, mint műtét előtt. És ez a minimál invazív technológiáknak a lényege. Kevesebb trauma, kevesebb stressz a betegnek is, és biztonságosabb a műtét.
Doktor úr, az idegsebészetet semmiképpen sem lehet a rutin eljárások közé sorolni, ugye ahogy említette. A kérdés, hogy mikor keressik fel a páciensek az idegsebészt, mert hát el tudjuk dönteni, hogy felkeressem a fogorvosomat, mert fáj a fogam, vagy tudom, hogy későre mentem, vagy nem mentem el kontrollba, de az, hogy idegsebészhez kell menjek, hát az már egy komplexebb folyamat, és talán ezért is nem sorolható ez az orvosi szakág a rutin eljárások, a rutin formák közé.
Hát van az első, ahol mindenki tudja, nem kell nagy tudósnak lenni, a traumák. Ha valaki beveri a fejét, az elmegy az idegsebészhez általában, és ezt jól teszi. Ugyanis az, hogy egy koponyát ért traumának milyen következményei vannak rövid távon vagy hosszú távon, ezt senki előre magáról nem tudja megmondani. Viszont egy idegsebész, hogyha megvizsgálja a beteget, fel tudja fedezni azt, hogyha van már valamilyen eltérés az idegrendszer részéről, vagy nem. És ha van, akkor képalkotó eljárásra küldi a beteget, hogy nézzük meg, hogy mi is történt az embernek a fejében. Tehát ez az egyik. A másik, amikor valamilyen olyan deficitárius tünet jelenik meg az emberen, ami már úgy beépült a tudatba, vagy a tudat alaptiba, mint amilyen az, hogy fáj a derekam, s lebénult a lábam. Akkor az emberek úgy nagyjából sejtik, hogy na, itt már valószínű valami porckorong sérvről van szó, és akkor elmennek az idegsebészhez. De a legnagyobb többsége a betegeknek egy szűrő után kerül oda, ami azt jelenti, hogy egyszer látja őket a családorvos. Ha a családorvos nem tudja megmondani, hogy mi baj van, elküldi egy ideggyógyászhoz, az ideggyógyász, hogyha pedig felfedez valami olyasmit, ami kivizsgálásra szorul, és megcsinálja kivizsgálásokat, és annak az eredménye pozitív, akkor kerül a beteg az idegsebészhez.
Tudjuk, vagy el tudjuk dönteni azt, hogy ki a jó családorvos, ki a jó sebész, ki a jó kardiológus, de ki az igazán jó idegsebész?
Erre nem lehet egyértelműen azt mondani, hogy az, aki jól műt. És megmondom miért. Mert a betegeknek persze, hogy az nagyon fontos, hogy megfelelően megcsináld azt a műtétet. De az, hogy ki hogy beszél a beteggel, sokszor sokkal fontosabb, mint az, hogy mit csináltál vele. És ezt azért mondom, mert nekünk a kórházban volt egy ilyen felmérőnk, amikor a betegek, akik műtéten estek át, eltávoztak, nem az élők sorából, hanem a kórházból, és ezek a betegek kitöltöttek egy kérdőívet. És ebbe a kérdőívbe, mikor az osztályvezető összesítette az eredményeket, kisült, hogy hát az a kollega, akit mi úgy tudtunk, hogy, és úgy tartottuk, hogy az egyik leggyengébb sebész, ennek volt a legnagyobb pontszáma. És ezzel voltak a legjobban megelégedve a betegek. És ez beszélt a legszebben a betegekkel. Tehát akkor most ki a legjobb idegsebész? Aki szépen beszél a betegekkel, vagy aki jól műti meg a beteget? Hát valószínű, hogy az, aki jól beszél a beteggel, szépen beszél, és jól is műti meg a beteget. Ezt mondanám, hogy ez a legjobb idegsebész. És a másik pedig az, hogy mindenkinek egyéni problémáját kell megoldani. Tehát azt nem lehet mondani, hogy nekem is sérvem volt, a másiknak is sérve volt, a másik jól van, én rosszul vagyok, vagy fordítva. Mindenki a saját betegségét kell mérlegelje, hogy aki őt megműtötte, azzal meg van elégedve, vagy nincs megelégedve. Az idegsebészek között nincsen egy ilyen verseny, hogy én vagyok a jobb, vagy te vagy a jobb. Persze van olyan, hogy valakinek nagyobb tapasztalata van, valakinek kisebb tapasztalata van. De az a sebész kell tudja, hogy milyen műtétet vállal be. Hogyha bevállal egy olyan műtétet, ami meghaladja a képességeit, az nem fog jól elsülni.
Doktor úr, hogyan alakul ki a gerincsérv?
Hát ennek az első momentuma az volt, mikor az ember elkövette azt a butaságot, hogy négy lábról két lábra állt, és a gerince azóta is a föld mágneses terének és a nem mágneses föld vonzás terének hatására egy olyan pozícióban van, amire nem alkotta meg őt a fennvaló. Hogy miért mondom ezt? Mert az állatvilágban ismeretlen a porckorongsérv, kivéve két állatfajtát, a dachslit, a tacskót, amit az ember elnyújtott, és olyan hosszú lett, hogy már nem tudja bírni a gerince. És a másik, hogy a lovak, az ugrásra idomított lovak, amik szintén két lábra állnak, hátsó lábukra állnak, azoknak is van porckorong sérvük. Az embernek miért lesz? Azért, mert a járás folyamata az egy elég diszonáns és nem harmonikus tevékenység. Hogyha az ember megnézi azt, hogy milyen esetlenül járunk mi két lábon. A gerincünk mindenféle görbületekkel próbálja azt az ütést, amit a lépés okoz, kivédni. A kivédésnek az egyik módszere, egyik lehetősége az, hogy a csigolyák között levő porcok, azok mint kis párnák felfogják ezeket az ütéseket. De mint akármilyen ilyen amortizáló készüléknél, hosszú használattól ezek elkopnak. A köztük levő gyűrűk felszakadnak, és akkor a köztük levő matéria, az úgynevezett porc, az a bizonyos matéria, a nucleus pulposus kijön onnan, és neki megy a gerinc csatornába levő idegnek, és akkor itt vagyunk, megvan a porckorongsérv.
És ha már beszéltünk erről, akkor azt is megkérdezzük, hogy alakulnak ki az agydaganatok, és mindjárt érteni fogják a kedves hallgatók, hogy miért ez a sorrend, a kérdésem sorrendje.
Az agydaganatoknak a legnagyobb részében nem tudjuk, hogy mi a pontos oka. Ez beszélek az idegrendszeri sejtekből kinövő daganatoknak. Egy daganat fajta van, ami az agyhártyából nő ki, ez az úgynevezett jóindulatú meningióma, aminek egy biztos oka a sugárzás. És ezt onnan tudjuk, hogy amikor Izraelbe kivándorló gyerekek tömege érkezett meg. Ezeknek a legnagyobb része egy hajban levő bőr gombával, a Favus capitivel érkezett oda, és ennek a kezelési módszere az volt, hogy besugarazták a fejet, és elmúlt a bőrgomba, a hajgomba. Ezeknél a gyerekeknél, akik ezt a sugárzást kapták, 40 év távlatában mindenkinek kifejlődött a jóindulatú meningiomája. Tehát ezt biztos tudjuk, hogy sugárzástól volt, röntgen sugárzástól. De a többieknél csak tapogatózások vannak. Genetikai vizsgálatok vannak, próbálják felfedezni azokat az anomáliákat, amik oda vezetnek, de pontosan nem tudjuk megmondani, mitől van.
És akkor pár szót még az epilepsziáról, és remélem, hogy még a kérdés is be fog férni.
Hát az epilepsziának nagyon sok fajtája van. A sebészileg csak azt az epilepsziát kell kezelni, amelyik gyógyszeresen kezelhetetlen, és amelyik pontosan lokalizálható. És a másik pedig, ami aránylag kezdeti fázisban van. Mert hogyha hosszú ideig epilepsziás valaki, akkor megjelenik az úgynevezett tükörepilepszia. Ami azt jelenti, hogy hiába írtott ki azt a gócot, amelyik okozza az epilepsziás rohamot, az agyban már van egy újabb góc, és akkor onnan újra jön az epilepsia. Ez az úgynevezett funkcionális idegsebészethez tartozik az epilepsia kezelése. Bukarestben van egy erre specializált osztály, amelyik ezt kezeli.
És akkor a kérdés, tehát az elmúlt percekben beszéltünk az agydaganatokról, a gerincsérről, az epilepsziáról, és akkor talán már tudjuk is, hogy ezeket is az idegsebészet kezeli, és a kérdés az, hogy ezeket és még annyi minden mást hogy tud összefogni az idegsebészet, hogy tudja ezeket mind ellátni, műteni, kezelni, és ezeket a helyzeteket, állapotokat megoldani?
Nem tudja. Ezért van az, hogy az idegsebészeten belül is van specializálódás, ami azt jelenti, hogy vannak, akik daganatokkal foglalkoznak, vannak, akik gerinccel foglalkoznak, van, akik vaszkuláris sebészettel foglalkoznak, tehát mindenki valamilyen szakterületre próbálja beásni magát, és azt próbálja csinálni. És ez nagyon jó, mert tulajdonképpen akkor egy sokkal nagyobb tapasztalata lesz, és sokkal jobb eredménnyel tud dolgozni. Tehát az, hogy olyan, attól az idegsebésztől, aki mindent megoperál, attól tessék elfutni, mert az nem jó. Aki megműti a csecsemőt, megműti a 80 éves nénit, és megműti a traumát, és megműti a daganatot, és megműti a vaszkuláris sebészetet, az azt jelenti, hogy mindenbe csak belekóstol, de tulajdonképpen egy nagy tapasztalatot nem tud szerezni. És ezért jó az, hogyha kialakítanak az országon belül olyan centrumokat, ahova ezeket a betegeket begyűjtik.
Az utolsó percekben az utolsó kérdésünk, hogy milyen innovációk és opportunitások várhatók a közeljövőben az idegsebészet terén? Elmondtuk, hogy mi van, mi várható. Következzen akkor ez a kérdésünk utolsó.
Hát az, hogy mi lesz, azt elég nehéz megmondani, mert nagyon szerteágazó a kutatási terület. Én a gén technikáknak a bevezetését látom, az, ami esetleg forradalmasíthatja majd az adott tumor patológiának a kezelését, vagy pedig esetleg újabb sugárzás lehetőségeknek a felhasználását medicina célokra, gondolok proton vagy neutron sugárzásra. És a másik pedig ott van ugye az őssejt technika, amivel nagyon sok próbálkozás van, hogy regenerálni az idegrendszert olyan helyeken, ahol az valami miatt megszakadt.
De mire van a legnagyobb szükség? Mi lenne az az eszköz, ami ebben a pillanatban mondjuk nélkülözhetetlen? Vagy valaminek a fejlesztése?
Hát az imagisztika az már fejlődik, mert ugye megjelent a PET-CT például, ami egy ilyen pozitron emission tomografi, ami azt jelenti, hogy egy rádióizotópot adunk be a szervezetbe, amelyik a tumorsejtekben halmozódik, és ez például mutatja azt, hogy van-e maradék tumor, vagy van-e recidíva, vagy nem. Ezek a lehetőségek eddig nem voltak meg. Ezek most újabb lehetőségek, egy ilyen 10 éve létezik ez. Aki majd utánam jön, az majd fog válaszolni a kérdésre, hogy mi az, ami megjött.
Doktor úr, összegzőként 3 mondatban miket emelne ki a mai beszélgetésünkből a végső következtetések?
Hát a végső következtetés az, hogy az idegrendszernek a sebészi kezelése az egy nagyon dinamikusan fejlődő medicina ág, ami nagyon nagy tudást, nagyon nagy tapasztalatot, hozzáértést igényel, és ami nagyon sok emberen tud segíteni a mai napon.
Doktor úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat, és ezt a nagyszerű beszélgetést is.
Örülök, itt lehettem.
Kedves hallgatók, a Medicina percei erre hétre lejártak. Az elmúlt órában dr. Madaras Sándor idegsebész főorvost és a műsor szerkesztőit Nagy Bodó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb, jó éjszakát, viszont hallásra!